Idén először állok itt előttetek, és gondolkoztam nagyon sokat azon, hogy elkezdett rövid, 5 perces kis gyógyulásos üzeneteket folytassam, vagy ne folytassam. Volt bennem 1-2 kérdőjel ezzel kapcsolatban. Nem szeretek döntést hozni az alapján, hogy mások mit mondanak ezzel kapcsolatban. Szeretem saját magam meghallani az Úrnak a hangját, és úgy döntöttem most, hogy ma biztos, hogy most egy pár szóban még erről szó lesz. Ez következő heteket nem tudom neked megígérni, vagy hónapokat, de lehet, hogy évekig ez benne lesz így az üzeneteknek az elejében. Most Bartimeusról szeretnék egy pár mondatot beszélni, mert este, hogy őről gondolkodtam, és a héten is, újra felelevenedett bennem mindaz, ami abban a pár igében, ott a Márk evangélium 10. fejezetében megtalálható. Fel is olvasom az egész kis történetet, igazán pár igevers, ez a 46. verstől a Márk evangéliumban. A 10. fejezet 46. versében. Gyorsan megtalálom, igen. A történetet mindenki ismeri. Nagyon nagy tanulsága van, amiről szeretnék pár mondatot beszélni ma. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai, és nagy sokasság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ül az úton koldulván. És mikor meghallá, hogy ez a názereti Jézus kezdte kiáltani, mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fedik valla őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki, bizzál, kelj föl, hív téged. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz méne. És felelvén Jézus mondta néki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta néki, Mester, hogy lássak, újra lássak. Jézus pedig mondta néki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Dicsőség Istennek! Nem annyira nagyon túl sok gyógyulás, gyógyítással kapcsolatos igevers van részletesen az evangéliumban leírva. Tehát nem százával szerepelnek ezek. Nem olyan mennyiségben és mértékben, hogy az ember azt mondaná, hogy nem lehet ezeket áttekinteni. 20-nál kevesebb a 4 evangéliumban az a történet, ami viszonylag részletesen le van írva. Több helyen írja az ige, hogy Jézus nagyon sok beteget meggyógyított, több helyen írja az, hogy minden beteget meggyógyított, de azok a példák, amik így részletesen le vannak írva, azok tartalmaznak mind-mind egyesével külön-külön, és párhuzamban, és átfedésben is olyan szellemi igazságokat, olyan mély kijelentéseket, amik miatt belekerült a Bibliába, és amikből mi tanulhatunk. Ebben a történetben egy órát, kettőt lehetne beszélni arról a rengeteg dologról, ami benne van, de most csak egy dolog, amit szeretnék kiemelni, az a fajta eltökéltség, az a fajta tisztánlátás, az a fajta látás Bartimeusban, ami megvolt benne annak ellenére, hogy fizikailag nem látott. Ez az ember látott valamit. Ez az embernek, ennek az embernek volt egy látása, egy kijelentése, egy reménysége, egy szilárd biztos hite Jézusról. Mert azt kiáltja, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. A zsidó kultúrában, a mesiást váró kultúrában a Dávid fia kijelentés azt jelentette, hogy aki Dávid fiának neveznek, az a mesiás. Ezért a farizeusok, akik féltek és rettegtek attól, hogy a tömegek Jézus követik, Kihirdették a zsinagógába, hogy bárki messiásnak, bárki Dávid fiának meri nevezni azt a Názáretből való prófétát, vagy akárkit, az kizáratik a gyülekezetből. Tehát ez a kijelentés, amit itt Bartimeus elmond, az abból fakad, hogy ő soha életében nem látta a fizikai szemeivel Jézust, de hallott róla. Ott volt Jerikónak a bejáratánál, kijáratánál, ahol ez a akkori, nem az, hogy világváros, de igazán nagy gazdasági potenciálra rendelkező gazdagváros, soron keresztül rengeteg utazó, rengeteg ember áthaladt, és rengeteg dolgot hallott. Bartimeusnak nem volt más információja, csak az, amit hallott. És ez a hallás, amit hallott, képessé tette őt arra, hogy ezt párosítsa hittel, és lásson valamit a szemével, a belső szemeivel, a hitnek a szemével, mégpedig azt, hogy az az ember, akiről hallottam, hogy betegeket gyógyít, az a messiás. És kiáltja, hogy Dávidnak fia, vegyél figyelembe engem, könyörülj én rajtam. Akik ott körülötte voltak, akiknek a fizikai szeme nyitva volt, akiknek nem volt beteg a szeme, azok nem látták azt. Legalábbis nagyon sokan nem látták azt, amit Bartimeus látott vakon. Elkezdték őt csitítani, még a tanítványok is csitították. Hallgass el, ne zavard a mestert, ki vagy te itt, hogy ordibálsz itt az utcán, magadra hozod a teljes figyelmet. Kusoljál, csöndbe legyél. De az az ember, akinek egy szilárd belső látása van, hogy ki Jézus, azt nem lehet kussoltatni. Azt nem lehet elcsítítani. Azt az embert nem lehet elnyomni. Azt az embert nem lehet kibeszélni a hitből. Illetve hát ki lehet sajnos, de igazából akinek igazán mély, eltökélt szándéka van, és úgy áll hozzá, mint Bartimeus, hogy nincs vesztenivalóm, azt az embert nem lehet elnyomni. És amikor Jézus szól, hogy engedjétek őt hozzám, a mester hív téged, akkor mindenki kicsit így visszavett az arcából, és akkor oda ment ugye Jézushoz. Jézus megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Az eredeti görögben az van, hogy Bartimeus azt mondja, hogy újra lássak, és Jézus azt mondja neki, hogy a te hited megtartott téged. Az a hit, amit Jézus meglátott benne, az a hit, ami nem azon alapult, hogy mi az, amit látott a fizikai szemével, hisz vak volt, hanem az a hit, ami azon alapult, amit hallott. Nem lehet hited, nem lehet belső látásod, a belső hallás és a külső hallás nélkül. Úgyhogy az első dolog a hithez, az, hogy hallanod kell, és az összes gyógyulással kapcsolatos bibliai példában mindegyikben megfigyelhető ez, hogy az első az, hogy hallottak Jézusról. Nincs hit hallás nélkül. Nincs úgy hit, hogy csak úgy belénk zuhant valahonnan, vagy ránk tette valaki, vagy ránk imádkozta valaki, vagy ránk borította valaki a hitnek a köpönyegét, és én nem tehetek róla. A hit az egy választás, egy döntés kérdése. És te hihetsz a gyógyulásban. A gyógyulásban való hit az egy döntés kérdése, hogy elhiszed és eldöntöd, hogy igen, amit Jézusról mondanak, az az igazság, és minden körülmény ellenére, minden lebeszélő családtag ellenére, minden bunkó munkatárs ellenére, aki engem aláz és leköp és belém tapos, annak ellenére is hiszem, amit Isten igéje állít és mond őróla, a személyről. Hiszek benne. Elhiszem, hogy ő az én gyógyítom. És ez az ember, ez a Bartimeus, és tényleg nagyon sokat lehetne erről beszélni, még a nevét sem tudjuk. Mert a Bartimeus az azt jelenti, bar előjel, azt jelenti, hogy a Timeusnak a fia. Van egy csomó ember a Bibliában, akinek nem tudjuk a nevét. A vérfejes asszonynak a nevét, a századosnak a nevét, és egy csomó emberről, akiről sokat hallottunk, a parázna asszonynak a nevét, de ennek a nevét félig meddig tudjuk. Az öreg Timeusnak a fia. Ennyi. Így hívták. Igazából a pontos nevét nem ismerjük. De itt mégis a Biblia ezt így leírja és megemlíti. És ez egy picit olyan előttünk, hogy azt mondta, hogy én nevem se tudja, és nem ismeri senki. Nincs nekem nagy nevem, nincs nagy hírnevem. De nem is ez a lényeg. Ő tud rólad mindent. És ő hallja a te kiáltásodat. És ez a kiáltás ő hozzá, ez legyen olyan határozat és olyan szilárd, mint amilyen szilárd volt Bartimeusé, aki nem engedett annak, hogy lebeszéljék arról, hogy Jézushoz kiáltson. Egy nagyon mély imádatnak a megnyilvánulása volt többek között az, hogy ő levetette a felső ruháját és ledobta Jézus elé, és ez az, amivel átkötném a mai napon a mai üzenetnek a témáját, mert arról szeretnék ma beszélni, hogy az imádat is imádság. Ugye az imádságról prédikáltam legutóbb, amikor itt álltam előttetek, nem tudom, hogy lesz ennek még majd folytatása, ez majd kiderül jövő héten, hogyha eljössz, akkor megtudod, még én sem tudom pontosan, de most ma biztos, hogy szeretnék egy olyan dologról beszélni, amiről volt már szó, de talán így ebben a formában még talán sohasem közöttünk. Szeretném, hogyha egy-két igén keresztül meglátnánk és megvizsgálnánk azt, hogy mit jelent Istent dicsőíteni, mit jelent Istent dicsérni, mit jelent Istent magasztalni, mit jelent elismerni az ő nagyságát, a jóságát, és mit jelent őt imádni. Mert a kettő bármennyire is nagyon szorosan összefügg, és nagyon szorosan összefonódik, és nincs az imádat dicsőítés nélkül, de mégis két különböző dolog. És szeretnék ezt ma kibontani előttetek egy nem túl hosszú időben, ameddig meglátjuk, hogy alakul, hogy elmélyüljön az a kapcsolat, amely bennünk van az Úr iránt. Azonban van egy dolog még itt a legelején, amiről szeretnék beszélni, hogyha a kapcsolatról szó van, ez pedig az, hogy mindannyian megéltünk már az Úrral nagyon szép perceket, napokat, éveket. Mindannyiunknak van Isten élménye személyesen, legalábbis reményeim szerint mindannyiótoknak van. Ha nem is mennyei jelenés, vagy nem is rendkívül fényes angyali látogatás, nekem ilyen nincs egy sem. De Isten élményem az van, nem egy, nem kettő, sok. És az a jó, hogyha ezek szaporodnak, ezek az élmények újra és újra és újra van Istennel személyes tapasztalat. És úgy gondolunk néha egy-egy ilyen élményre, ami volt 1998-ban, július közepén egy konferenciám, csak hasonlóan mondtam valamit, hogy ó, hát az etalon, az a mérce, és az, ami ott volt, hú, hát annál nagyobbat sose tapasztaltam, és bár csak az a nosztalgikus élmény visszaröbíteni minket oda abba a világba, és az elérném újra. De tudod, nagyon jó, hogyha az embernek vannak nosztalgikus emlékei. Nagyon jó, hogyha vannak ilyen Isten élményeink, de nem zárhatjuk bele ezt egy üvegkalitkába, azt mondva, hogy hát be a régi szép idők. Azok a régi szép idők, azok a pillanatok, azok, amit megéltem így, megéltem úgy. Nekem is van egy-két olyan Isten élményem, ami a mai napig nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el. És hadd mondjam el, igen, az egyik ilyen akkor volt 2006-ban, amikor a sok közül az egyik, ami nagyon sokáig elkísért, és a mai napig is föl tudom eleveníteni magamban, amikor Jim Sanders először megkért arra, hogy itt helyettesítsem őt. Egy vasárnapi alkalmon, mert elutaztak talán Amerikába, vagy Izraelbe, nem is tudom, hol voltak éppen akkor. És azért 2006-ban egy pár éve fiatalabb voltam, mint most. A szolgálatban is mindenféle tekintetben. És jól számolom, 29 éves fiatal szolgálóként. És hát ismered a mondást, hogy a babszem hova kerül ilyenkor, mikor ki kell állni nyilvánosan a nagy gyülekezet elé. És akkor az a fajta Isten megszólításom, az a fajta kapcsolatom, az a előtte lévő pár nap, az a hét olyan mélységesen beavatott Isten az ő szeretetébe, az ő kegyelmébe, az ő közelségébe, ami olyan erővel töltött fel, hogy képes voltam megállni ezen a helyen, ahol most itt itt állok, akkor, sok évvel ezelőtt. 2000, majdnem 20 éve, igen. És azt mondhatná az ember, hogy ezek a magas helyek, ezek azok a helyek, amiket vissza akarok hozni magamban, és magam számára, és újra át akarom élni, és újra át akarom élni. Mondok valamit, amit úgy gondolom, hogy ami ennél egy jobb, mégpedig egy jobb döntés, egy jobb gondolkozásmód. Nem kell ezeket elfelejteni, sőt, lehet belőle meríteni, lehet belőle táplálkozni, de hogyha mindig arra nézünk, ami volt, akár szép volt, akkor nem fogjuk meglátni Istennek azt a tulajdonságát, hogy ő több, mint ami akkor volt. Mert azt mondjuk, hogy hát ennél nagyobbat, ennél szebbet, ennél jobbat, életem legszebb napja, ennél már nem lehet jobb, de lehet. És Isten azt szeretné, és azt akarja, és ezért is van szó mai napon erről, hogy te meglásd azt, hogy azok a legszebbek, azok a legjobbak, azok a legteljesebbek, azok a legcsodálatosabbak, azok lehet, hogy akkor elmúltak, de előtted is van még ez fölött valami, ami előtted áll, amit szeretné Isten téged ott belehelyezni. Szeretné azt, hogy te ezt megtapasztald és meglásd, mert ő nem korlátozódik le arra, ami akkor volt, hanem ő a folyamatos növekedés, a fejlődés, a változásnak az Istene, mármint, hogy nem ő változik, hanem, hogy ő változtat meg minket. Ő az az Isten, aki szeretné azt, hogy te nézz előre, és legyen egy reménységed, legyen egy hited, ami előre felé mutat. Mert hogyha a tegnapnak akár sérelmeibe, bánatába fulladsz bele, ugyanolyan halálos lehet, mint ahogy a tegnapnak a dicsőségébe belefulladsz. És nosztalgiával emlékezel meg könnyekkel arra, hogy milyen szép volt akkor. És szép volt, de hadd mondjam, mert mindannyiunkra igaz ez, hogy a legszebb éveink előttünk állnak. Bármennyire szép volt, bármennyire jó volt, bármennyire küzdelmes volt, arra nem is beszélve, hogy amikor a mennybe jutsz, amikor majd ebből a testből kiköltözöl és átlépsz abba a szellemi dimenzióba, ami most felfoghatatlan a számunkra, csak villanyásnyi bepillantásunk van ebbe az igéből, az sokkal mélyebb, sokkal bőségesebb, sokkal gazdagabb, mint a mostani. És sokkal jobb lesz majd. Ez az élet bármennyire is csodálatos, és szép, és teljes, és gyümölcsöző, ahhoz képest egy korlátozott élet. De Isten azt akarja, hogy ez egy ne egy olyan korlátozott élet legyen, amit bent te kínlódsz, amiben te szenvedsz, amikor te úgy éled meg a keresztény életedet, hogy ez milyen nehéz. Mert nagyon rossz úgy megélni a keresztény életet, hogy a keresztény nehéznek érzi, és egy kínlódásnak érzi, és egy nyomásnak, egy tehernek érzi, mert úgy gondolja, neki teljesíteni kell, neki meg kell felelni, elvárások vannak, és presszió van, és nem egy fantasztikus, nem egy csodálatos élet a keresztény élet, hanem egy ilyen leterhelt, olyan fárasztó, a kiégésre hajazó, már megint vasárnap, már megint dolgozni kell menni hétfőn. Megint szerda van, és nem tudom, imakőr van, vagy péntek, és már úgy elegem van. Úgy mennék már erről a földről, mikor ragadsz már engem, Uram? Ez nem jó élet így. Isten nem akarja, hogy így éljük az életet, hogy mi ragadjál már el, Uram, mert úgy tele vagyok már ezzel az élettel. Úgy elegem van már mindenből, annyi fájdalom, annyi keserűség van itt, hogy már szabadulnék ettől az egésztől, mert az egész élet egy teher. Ha így éljük a keresztény életet, akkor nem jól éljük a keresztény életet. Akkor valamit nem jól csinálunk. Mert nem erre vagyunk elhívva. Az élet bizony nyomorúságos, szenvedésekkel teljes, és lehetne sorolni, mi minden nehézségekre hívta fel a figyelmet előre Jézus, de az ővele együtt való ennek megélése lehet olyan a számunkra, mint amit Pál és Silás bemutatott a börtönbe. Iszonyúan megverték őket, vérzett a hátuk, beleragadta a légy a hátukon, mikor mászott az alvat vérbe. A kezük, lábuk kalodába volt zárva, és énekkel fennszólva dicsőíték az Istent éjféltájban. Hogyan tudja ezt megcsinálni egy ember? A saját erejéből sehogy sem. Úgy tudja megcsinálni, ha egy imádó. Úgy tudja megcsinálni ezt, hogyha neki valóságos kapcsolata van. Valóságos, közeli kapcsolata van Istennel. Egy személyes kapcsolata, egy olyan személyes kapcsolata, ami felülír minden körülményt, ami felülír minden nehézséget, minden inflációt, minden gazdasági válságot, minden gonosz szájat, minden korbácsütést, minden tüzes nyilat, minden nehézséget, minden fájdalmat, minden dolgot, ami rosszul történt, és minden dolgot, ami nem történt meg még sajnos. Minden felülír azt, hogy vele közösségben vagyok, mert ez mindennél értékesebb, és mindennél többet ad. És ezt nem lehet úgy élni, megélni igazából, hogy az ember a múltban tartja az elméjét, hogy jó, milyen szép volt, milyen nosztalgikus az, amikor visszagondolunk bizonyos dolgokra. Voltak dolgok, lehet tanulni a múltból, rengeteg dolog van azonban előttünk. A jövő dicsőségesebb, mint a múltunk. Bizony. Ha rákérdeznék, és persze ezt nem fogom megtenni, csak így fiktív módon költőjén fölteszem a kérdést, hogy kinek milyen az ima élete vajon, és ezt nyilvánosságra kellene hozni mindenki előtt, amit nem teszünk meg természetesen, mert nem erről szól. De az igazán őszinte az ember, és őszinte lenne saját maga előtt, akkor lenne bizonyára a keresztény világban pár ember, aki kihúzná a mellkasát és verné a mellét, hogy nekem aztán az ima életem aztán olyan, hogy példát lehet róla venni. Az én ima életem aztán, figyelj, ez az etalon, neked is így kellene imádkozni. Aztán ott van a másik véglet, aki elszégyelné magát. Aki tudja azt, hogy ez a belsőséges viszony, ez a közösség, ez az ima élet sem mennyiségében, sem minőségében, meg semmilyen szinten ez nem olyan, mint amiről a Biblia ír. Véletlenül sem arról van szó, hogy egymásra viszonyítani kellene magunkat, véletlenül sem arról van szó, hogy nekünk ezt egymás előtt fel kell tárni, hanem arról van szó ma, hogy mindenkinek őszintének kell lenni saját magával. És nem csak a saját magával, hanem Istennel. És mindenkinek ezt Isten előtt kell lerendeznie, mindenkinek ezt Isten előtt kell megélnie, mindenkinek ezt az Úr előtt kell, abszolválnia, és odaállni az Úr elé olyan őszintességgel, amely, hogyha nincsen meg, akkor én azt mondom, hogy lehetetlenség nagyon mély, bensőséges kapcsolatot kialakítani Istennel. Isten őszinte velünk, sok mindent elmond nekünk. Mi mennyire vagyunk vajon őszinték ővele, és mennyi mindent mondunk el, mennyire látjuk jól őt, és mennyire látjuk magunkat. Ezzel kapcsolatban is talán majd válaszokat kapunk a mai napon egy-két dologra. Úgy hiszem, hogy az ószövetségi imádság és az újszövetségi imádság és imádat között nagyon nagy különbség van. A legutóbb arról beszéltem, hogy az imáink azok a jelenlegi mi valóságunkból kell fakadjanak. Azaz abból, hogy mi Krisztusban újjászületettek vagyunk, egy új szövetség alatt vagyunk, ami nem a bakok, bikák vére pecsétel meg, vagy legalábbis hint rá valamit, hanem ami királyunk, ami urunk, az Isten báránya pecsételte meg ezt a szövetséget, és ez egy olyan kapcsolat Istennel, ami egy atya-fiúi, anya-lánya vagy apa-lánya kapcsolat, amiben nem egy távoli Isten van valahol, és vagyok én itt, mint teremtmény, hanem van az apám, meg vagyok én. És természetesen az Isten, mint Úr, mint Teremtő a maga helyén van, de ahogy az ige mondja, hogy Pál apostol gyönyörűen kifejezi, kik egykor távol valók voltatok, most közel valókká lettetek az ő vére által. Tehát ebből a valóságból, ha imádkozunk, ez az alapja az imáinknak, akkor egész másképpen hangzanak el az otthonainkban, vagy akár nyilvánosan elhangzott beszélgetéseink, életünk Istennel, mert egy más alapra helyezi ez. Az igazság az, hogy mind a két időszakban vagy időkorszakban lehetett erőteljesen imádkozni, és vannak nagyon jó bibliai példák arra, hogy Istenben hívő emberek hogyan, miként imádkoztak erőteljesen, és az Új Szövetségben is vannak erőteljes imádságok leírva is, és példaként is. De hogyha erőteljes imáról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy akkor beszélhetünk csak erről, így, hogyha annak az imádságnak vannak eredményei. Ha nincsenek eredményei az imádságunknak, akkor az még nem az, vagy legalábbis nem olyan, mint amilyen lehetne. És az eredmények alatt nem feltétlenül azt értem, hogy ha kérsz valamit, akkor azt megkapod, mert ez az egész torta szeletnek csak egy, vagy a tortának egy pici szelete. Az eredmény alatt nagyon sokszor egyszerűen azt értem, és azt érti a Biblia is, hogy van valamiféle pozitív változás, előremozdulás az életedben. Ha nincs előremozdulás, ha nincs változás az életedben, és minden ugyanúgy, mint 5 éve, 10 éve, 20 éve, minden területen, akkor az ima élet lehetne erőteljesebb. És a változás alatt nem azt értem elsősorban, hogy a körülményekben van változás, mert az is csak egy szelete a tortának. És nagyon jó, hogyha a körülményekben is van változás, a tested meggyógyul, és jobb munkahelyed van, több fizetésed van, stb. A változás első körben, első sorban, és a legfontosabb helyen benned történik meg. A benned történő változás az, ami igazából az imádságnak az eredménye. Az imádságnak az egyértelmű eredménye és egyértelmű gyümölcse az, amikor te változol. Amikor te fejlődsz, amikor a jellemed, a kiállásod, a belső értékrended, a világnézeted, az, és lehetne sorolni a szellem gyümölcseit is ide, ezek növekednek, erősödnek. És ennek egyenes arányú következménye az lesz, hogy a külső dolgok is meg fognak változni. Ehhez hitben kell állni, és hitben kell maradni, álhatatosnak kell lenni, és eljön majd az, amiben hiszel, hogy a körülmények is megváltoznak. Tehát sokat tanulhatunk abból, ahogy az Ószövetségben dicsőítették és imádták Istent, és abból is sokat lehet tanulni, ahogy nem csináltak dolgokat. Természetesen nem kell mindent úgy csinálni, mint ahogy régen, bár ugye manapság nagyon könnyű olyan Facebook posztba belefutni, ami arról szól, hogy régen minden jobb volt. Ugye? De 10 évvel ezelőtt is volt ez a mondás, hogy régen minden jobb volt. Amikor én gyerek voltam, akkor is volt ez a mondás, hogy régen minden jobb volt. És tudod, mit mondtak a szüleid? Mikor kicsik voltak, vagy fiatalok voltak? Régen minden jobb volt. A nagyszüleid mit mondtak? Ugyanezt. De lehet mindig visszafelé nézegetni, hogy régen minden jobb volt, és tény, hogy a láthatókban a világnak az értékrendje, az erkölcsisége, stb. Látható módon nem lejtőn van, hanem zuhanórepülésben, és ez így nem feltétlenül igaz, hogy ebben az értelemben igaz, hogy régen ez nem így volt, és jobb volt az embereknek az átlag erkölcsi nívója, vagy mércéje, de az a helyzet, hogy vannak dolgok, amik megváltoztak, és vannak dolgok, amik nem változtak meg. Most az imádságról és az imádatról beszélek. Ami a hitéletnek az alapelveit illeti, sok minden óriási változáson ment keresztül a Jézus keresztje után, de vannak szövetségeken átívelő törvények is, amik nem változtak meg, szellemi törvények. Tehát magvetés ma is ugyanúgy magvetés, mint Jézus előtt. A gerinces jellem, a becsület, a tisztesség ugyanúgy igazság ma is, mint Dávid idejében, vagy Ábrahámnak az idejében. Az adott szó ereje az ugyanúgy igazság, mint ahogy igaz volt Mózes idejében. Ez nem változott meg. A dicsőítésnek és az imádatnak a formája azonban megváltozott. Mert nem úgy dicsérjük Istent, mint ahogy dicsérték annak idején elődeink, hanem Nekünk van lehetőségünk abból a valóságból dicsérni és imádni Istent, ami nekik nem volt meg. Azaz, hogy a szellemünkben van élet. Nekik nem volt. Az a közelség, amiről beszélünk, amit szeretném, hogyha mindannyian megtapasztalnánk újra és újra és újra, ez a fajta közösség, ez nem állt rendelkezésre se Mózesnek, se Ábrahámnak, se Józsefnek, se Dávidnak, se Saulnak, se Sámuelnek, és lehetne sorolni a prófétákat mind is, egészen Jézus keresztjéig. A feltámadás után van lehetőség arra, hogy a szellemünkből benn lévő élet által imádjuk Istent, és közelítsünk ő hozzá. Lapozzatok kérlek benneteket az 1 Mózes 2.17-re, és ezt szeretném nektek felolvasni itt, a 16-os verset is, 1 Mózes 2.16-17, amely így hangzik. Közismert igeversek a Biblia legelejéről. És parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Olyan ige ez is, amiről heteket lehetne beszélni, hogy ez mit jelent. Ez a halál, amiről itt beszél a Teremtő, a Mindenható, az Örökkévaló Isten, ez a halál, az a halál, ami az Istentől való elkülönést, az Isten nélkül való életet jelenti, az a halál, aminek a következménye, aminek a folyamánya volt az, hogy elhatott az emberre a fizikai halál is. Vannak keresztény testvéreink, akik azt hiszik, hogy ez a fizikai halálra utal. De nem a fizikai halálra utal. Mert azon a napon fizikailag nem haltak meg. Se Ádám, se Éva. Hanem eltelt még majdnem 1000 év, mire meghaltak fizikailag. De viszont valami történt. Valami történt ott bent, ami beletaszította az egész emberiséget egy olyan halálba, és a halálnak a következményeibe, amiből Jézus váltott meg. Tehát ha van halál, és van örök halál, akkor bizonyára a kifejezés, hogy örök élet, ez nem hangzik idegenül a számodra, mint hívőnek. De mi az örök élet? Föl lehet tenni a kérdést. Mint ahogy 2 hete elhangzott a kérdés Biblia körön. Mi az örök élet? Mi az örök élet? Sok jó válasz van erre. Jézus maga mondja el a János Evangélium 17. fejezetének 3. versében. Azt mondja ő, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged és engem. Tehát az örök élet az Istennek az ismerete. Istennek az ismerete volt az, amit elveszített Ádám akkor, mikor evett a gyümölcsből. És így jött el a halál az életébe. A halál, amiről beszél a 1 Mózes 2.17, az az a halál, ami azt jelenti, hogy nem ismerni Istent. Az örök élet pedig azt jelenti, hogy ismerem Istent. Amikor örök élete van az embernek, akkor ismerete van Istenről. És egy örök élet, hogyha ezt lehetne idővonalon mutatni, és nem lehet, mert az idő az végtelen, bár ez a kronosz idő, amiről a Biblia ír, amiről írja a Jánosok könyve, hogy ott nem lesz majd idő, ez a kronosz idő, ami tólig van, de az a kairosz idő, az alkalmas idő, a megfelelő idő, az alkalmas idő, az isteni dimenzióban lévő idő az örökkévaló, és ebben az időben ez az ismeret Istenről folyamatosan bizonyára bővülni fog, legalábbis ezen dolgozunk. Tehát az élet az Isten ismeretét jelenti, a halál pedig Isten meg nem ismerése. És ezt okozta Ádám úgy, hogy gyakorlatilag nem is tudta, hogy mit csinál. Na már most, hogyha élet van bennünk, akkor ez alapján nézzük meg azt az igeverset, amit a János Evangéliumban olvasunk, a 4. fejezetben. A nagyon közismert szamáriai asszonnyal való beszélgetése Jézusnak rengeteg dolgot felfed előttünk, és ezelőtt az asszony előtt is. Szeretném a 23-as, 24-es verset olvasni csak, de nem csak ezt olvasom, hanem a 20-as verstől. Jó? Tehát innen kezdve vetítjük ki, és innen olvassuk az igét, és egy pár mondatig hadd vezessem ezt be. A beszélgetés úgy alakult ki Jézus és az asszony között, hogy délről a tanítványokkal együtt Jézus haladt északra. És egy nagy kerülővel tudta volna csak kikerülni Szamáriát, mert a szamáriaiak nem barátkoztak a zsidókkal. Faji ellentét volt, történelmi, kulturális, nem nagyon csípték egymást. De Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nem, mi nem kerüljük ki a konfliktus semmiképpen, mi átmegyünk Szamárián. És amikor Jézus elfáradt, mert testben volt, ő is elfáradt, leültek pihenni egy kútnél, Jákob kútjánál. Elküldte a tanítványokat a Burger Kingbe, hozzanak pár hamburgert, mert éhes. És amíg oda voltak a tanítványok, addig jött délben egy asszony a kútra a vizet meríteni. És beszélgetésbe egyet bele, és egyszer szeretnék erről beszélni az egész módjára, hogy Jézus hogyan szólt hozzá, mi volt az első, mikor mutatott rá a bűnére, mi volt az első, amit kért tőle. Tehát nagyon-nagyon tanulságos, egy igazi evangelizációs minta van leírva, hogy hogyan kell megszólítani egy embert, egy nem hívő, egy bűnös embert. De most, amikor az imádatra terelődött a szó, itt kapcsolódunk be a 20-as versbe, ezt olvassuk, hogy azt mondja ez az asszony, hogy mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék Jézus. Asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Ez egy nagyon sokat mondó igevers. Akkor ott azt mondta Jézus ennek az asszonynak, hogy eljön majd az óra, mert most, amit te mondasz, az hibás. Sőt, nem csak te tévedsz, a zsidók is tévednek. De eljön az óra, mert ti itt a Garizim hegyen azt hiszem, imádjátok az atyát, mert ez van a hitvilágotokban. A zsidók bent Jeruzsálemben a templomban imádják az atyát, mert ez van a törvényben, oda kell menni Isten jelenlétéhez, de eljön az óra, amikor sem itt, sem ott nem imádják az atyát, hanem az igazi imádók szellemben és igazságban imádják őt. Nem imádták Istent az Ószövetségben? De. De nem tudták szellemben és igazságban imádni. Az áldozatoknak a bemutatása, a zsoltároknak az éneklése, az Isten tiszteleti rendtartás is imádat volt, de nem szellemből, mert nem ismerték Istent. Nem ismerték. Mert ugye Ádám halálával mi jött el? A szellemi halál, azaz Istennek a nem ismerete. Az örök élettel, az újjászületéssel mi jött el? Istennek az ismerete jött el. Sokak számára ez megfoghatatlan, felfoghatatlan, mert az ima életünk is, meg egész életünket sokszor a fejünkből és a lelkünkből, az érzelmeinkből éljük meg, és nem igazán megfogható a számunkra ez a szellemi világ, mert ezt nem érezzük. Ezt nem tudjuk megfogni. Ez olyan idegen egy kicsit tőlünk. De ettől még rendkívül valóságos, és valóságosabb lesz, mire az alkalomnak a végére érünk. Tehát az ószövetségi imádat az egy cselekedet volt. Az ószövetségi imádat a testnek és a léleknek a szintjén volt, amit lehetett nagyon magas, nagyon tiszta szívvel végezni, mint ahogy Dávid végezte, mint ahogy Dávid bevezette egész Izraelt ebbe a cselekedetekből, a lélekből, testből való imádatban, és ez kedves volt Isten előtt, ez dicséretes volt Isten előtt, ez gyönyörűséges volt Isten előtt, ugyanakkor azt mondja Jézus, hogy eljön az óra, amikor nem így fogtok engem imádni. Nem testből, nem lélekből, hanem szellemből. Szellemben és igazságban. Az új szövetségi imádat ezért egy reagálás. Az új szövetségi imádat egy reakció arra, amit Isten tett értünk. Az új szövetségi imádat egy belső dolog. Egy olyan belső dolog, ami nem csupán a lelkedet, nem csupán az érzelmeidet, nem csupán a gondolataidat érinti meg, nem csupán a könnyeidet, hanem egy olyan mély dolog, amire neked lehetőséged van, ami túlmutat azon, hogy eljünk a gyülekezetbe, dicsérjük Istent, és könnyes a szemünk, aztán hazamegyünk, és nem történik semmi változás. Mert az igazi imádatban az egyik nagy-nagy különbség az imádat és a dicsőítés között, hogy az imádó ember változik. Az imádó ember megváltozik, a dicsőítő ember nem feltétlenül változik meg. És ugye nehéz ezt külön választani, mert minden imádó szívű keresztény egyben dicsőítő is. De nem minden dicsőítő imádó. Kicsit olyan ez, mint amikor a hívőről beszélünk és a tanítványról, hogy minden tanítvány hívő is, de nem minden hívő tanítvány. Tehát nincs egyik a másik nélkül, és nem azt mondom ezzel, és félreértés ne legyen, hogy az egyik egy másodosztályú, az imádó pedig első osztályú, és hogy nem jó, hogyha dicsérjük Istent. Ó, hát dehogy nem! Mert nincs imádat, dicsőítés, és dicséret, és elismerés, és hálaadás nélkül. De mindjárt az igékben meg fogod látni, hogy igenis van különbség. És hogy amikor az ember dicsőít, az egy dolog, amikor az ember imádja Istent, az pedig egy másik. De majd mindjárt odaérünk. Tehát, ha tényleg pár mondatba kellene összefoglalni, amit nem lehet, akkor azt mondanám, hogy az imádat az egy belső reakció, és azt mondja erre Jézus, hogy az Atya ilyeneket keres. Nem azt mondja, hogy az Atya keresi a dicsőítőket, keresi azokat, akik elismerik őt, keresi azokat, akik fölemeljék a szavukat arra, hogy megdicsérjék, vagy elismerjék Istent, hanem azt mondja, hogy azokat keresi, akik imádják őt. Itt van egy fokozás, itt van egy mélységbeli különbség, itt van egy szintbeli különbség, és nem az embernek a Isten előtt való állapota szerint, tehát nem válogatja Isten szét a szeretetét, kegyelmét, jóságát a dicsőítő és az imádó között, mert még a bűnöst is ugyanúgy szereti Isten, mint ahogy téged, aki hívő vagy. Tehát nincs így különbség, de valami több jut el az imádóhoz. Valami több jut el, ami nem feltétlenül jut el a dicsőítőhöz. De mindjárt kibontom. Remélem izgatottak vagytok, hogy mire akarok ezzel kiukadni. Mert olyan dolgokat láttam meg az igéből, amit nem nagyon láttam, még nem nagyon hallottam az elmúlt 30 évenben. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy Isten keresi az imádókat. Remélem, hogy ránk talál. Mit keres Isten az imádatban? Vagy miért keres Isten az imádókat? És ez a kérdés fölmerülhetne, hogy hogy az ember ezen elmélkedik, az ember ezen gondolkodik, az ember ezen agyal, akkor én szeretem bele gondolni magam különböző bibliai élethelyzetekbe, történetekbe, még Istennek a helyébe is. És most hadd mondjam el, hogy mire jutottam. Hogyha egy ember közöttünk, vagy akár én, körbejárkálnék itt közöttetek, és keresném azt, hogy na, ki az, aki imád engem? Te imádsz engem? Mit mond az ige? Az Atya keresi az imádókat. Ha én tenném ezt meg, mint ember, hogy na, te imádsz engem? Te leborulsz előttem? Te mennyire tisztelsz engem? Mit gondolnál, vagy mit mondanál rólam? Nem való ide erre a helyre, nem ment az esze. Ennek valamit beadtak neki. Elgurult a gyógyszer, vagy nem tudom milyen kortárs poént süssek most itt el. Tehát azt mondanád, hogy de hát nem, Attila, nem imádlak téged, nem vagyok ostoba, csak az Istent imád, de Istennek lehet keresni imádókat? Nekem meg nem. Miközben Isten a szeretet, aki nem keresi a maga hasznát, és ő azt keresi, hogy ki az, aki imád engem. Értitek, mire akarok kiukadni? Hogy neki szabad, nekem meg nem. Istennek szabad olyat tenni, ami úgy tűnik, mintha ellentétben lenne az 1 Korintus 13-mal. Hogy nem keresi a maga hasznát, nem a saját érdekeit nézi. Hát mi az imádat? Az, hogy valamit adunk valakinek. Valami olyasmit, ami több egy szimpla köszönömnél, vagy dicsőítésnél, vagy hálánál. Mert az imádat az egy mélységesebb dolog. Nem. Ő nem ünnepelteti magát, mint ahogy pár hadvezér ünnepeltette magát a történelemben, körbe vonulva, hogy dicsérjetek és imádjatok engem, mert én vagyok a ti uralkodótok. Isten nem ilyen. Isten nem így keresi, és nem így várja az imádatot. Ő nem a saját érdekeit keresi. Akkor miért keresi az imádókat vajon? Ha nem önző, akkor vajon miért, vagy kiért? Miattad? Érted? És értem. Azért keresi az imádókat, mert amikor valaki imádói viszonyban van vele, akkor többet tud neki adni. Amikor valaki imádó Isten előtt, olyan ajtókat nyitni Istennél, amit a dicséret önmagában nem tud megnyitni. Mert az imádatnak vannak jellemzői, ami több, ami mélyebb, ami teljesebb, és ez igazából az ön átadásról szól. Amikor az ember imádó életet él, akkor nem önmagának él, hanem annak él, akit imád. Amikor az ember imádó életet él, akkor leteszi önmagát, belefeledkezik abba, akit imád, és nem magára tekint, hanem arra tekint, aki felé ilyen mély hódolattal van. Amikor dicsérsz valakit, egy embert, vagy akár Istent, akkor elismeréssel szólsz, akkor egy tényt közölsz, egy igazságot közölsz, hogy te erre a dicséretre méltó vagy, mert ezt a munkát jól elvégezted. És el lehet végezni egy munkát a munkahelyen jól, amiért járhat egy dicséret. És el lehet végezni egy munkát, egy szolgálatot a gyülekezetben, amiért járhat egy dicséret és elismerés. A szolgáló testvéreink munkát végeznek, jól végzik a munkát, járhat érte dicséret. Járhat érte elismerés. Járhat érte felemelés. De ez nem jelenti azt, hogy imádat is jár érte. Érted a kettő között a különbséget? Mert amikor az ember imádattal van valaki felé, akkor nem egy tényt közöl csupán, hogy te ügyes vagy, mint ahogy a kiskutya visszahozta a papucsot, ügyes vagy, megdicsérlek. Elvégeztél egy jó munkát, ügyes vagy, megdicsérlek. És nem akarom kifigurázni, mert a dicséret lehet nagyon is pozitív és szükséges dolog. Tehát jól végezted el a feladatot, ezért dicséret jár neked. De amikor az ember imádja Istent, akkor nem dicséretet ad, nem igazságot közöl csupán, nem egy tény közöl, hogy te milyen jól csináltad, hanem amikor imádod Istent, akkor önmagadat adod ajándékba neki. És ez a különbség. Hogy amikor Istent imádod, akkor nem csupán a szavaidat adod, nem csupán az elismerésedet adod, nem csupán egy tényt közölsz arról, hogy te milyen felséges, milyen nagyságosan csodálatos vagy, hanem önmagadat adod neki. Ezért, amikor a gyülekezeti alkalmon dicsérjük az Urat, és együtt dicsérjük az Urat, és együtt dicsőítjük az Urat, és énekeljük a zsoltárokat, énekeljük a felkent mondatokat, szavakat, és beleéljük magunkat, hogy köszönöm neked, köszönöm, hálás vagyok, a te véredet adtad értem, a tested megtört értem, te hűséges vagy hozzám, te annyira jó vagy hozzám, ezek elismerő szavak, ezek elismerő kifejezések, ezek elismerő, dicsérő szavak, és ezek jó dolgok, hogy ezt adjuk és tesszük, de ez önmagában nem imádat. Az imádat az, amikor önmagadat is odaadod. És te vagy az az ember, aki azt mondod, hogy én föláldozom magam érted. Amit kérsz, bármit, amit mondasz, én odaadom neked. Odaadom a jelenemet, odaadom a múltamat, odaadom a jövőmet, odaadom a pénzemet, odaadom a testemet. Én vagyok az, aki föl akarok mászni arra az oltárra, hogy megáldoztassam. Odaadom magam érted. Ez az imádat. És ami miatt sok dicsőítő nem imádó, az pontosan ez, hogy imádom, 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 de nem változik meg. Érted, dicsérem, 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 de nem változik meg. Mert az imádattal, amikor így átadjuk magunkat, ahogy az igen mondja, Jézus mondja, minden evangéliumban, amikor így meghalsz önmagadnak, akkor találod meg az életedet ő benne. Amíg nincs meg ez a meghalás önmagamnak, amíg nem halsz el, mint a gabonamag, amíg nem áldozod föl az énedet az ő oltárán, addig a saját életedet fogod élni, és lehetsz kiváló dicsőítő, és lehetsz kiváló hálaadó. De Isten nem ezt keresi, hanem az imádatot. Azt keresi, hogy mindent odaadjál, nem csak egy részt, nem csak egy picit, nem csak a fizetésed 1, 2, 5, 10, 99%-át, mindent. Mindent, az életemet, a családomat, az autómat, az időmet, a gondolataimat, a hibáimat, az értékeimet, mindent odaadok. És ez imádat, akkor mindent odaadsz, amikor mindent átadsz. Ez a különbség a dicsőítő és az imádó között. És amikor mindent átadsz, amikor mindent átadsz, Jézus ígérete, megtalálod a saját életedet Krisztusban. Ő adja oda az életét neked. A saját életét helyezi el benned. Nézzük meg mélyebben az igékben, hogy mit jelent a dicsőítés és az imádat közötti különbség. Lukács evangélium 19. fejezetében a 37-es verstől olvasom a 40-esig, ahol egy szakasz ez abból a minden evangéliumban leírt történetből, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ha valami szerepel mind a 4 evangéliumban, akkor ez egy rendkívül fontos dolog. Rendkívül hangsúlyosnak gondolta Isten azt, hogy ez szerepeljen az igében. 4-szer egymás után, hogy Jézus hogyan, miként, milyen módon vonul be Jeruzsálembe. És lehetne itt hozni ezt a fiatal szamárcsikót, hogy hogyan, miként, de a lényeg itt a mai napon az a rész, amikor is a 19. fejezetben Lukács evangéliumban, 37-es verstől ezt olvassuk. Mikor pedig immár közelgette az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve kezdte dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Halleluja! El tudod ezt képzelni? Ott van mind a 4 evangéliumban, ez az ige úgy mondja, hogy a tanítványok sokassága dicséri Jézus. A másik 3 evangéliumban nem ennyire részletesen van leírva, ott mindenféle emberről is ír, és az egész város felbojdul, de pálmaágat tettek le elé a felsőrűek, a ruhájukat az emberek levették, lederítették az útra, azon keresztül haladtak is szamárcsikó, azon keresztül vonult be Jézus, egy dicsőítés hangzott el mindazokért a dolgokért, amiket láttak, hogy Jézus végzett. Betániából érkezett az olajfák hegyén keresztül Jeruzsálembe. Betániában volt Lázár, akit feltámasztott a halálból. Egy másik evangéliumban úgy látjuk, talán fel is olvasom, hogy azért a csodáért is, amit láttak, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, dicsérték őt. Ez a szó, hogy dicsérték őt, itt a görögben semmilyen más szókörnyezetben nincs használva, kizárólag arra, hogy Istent dicsérni. Tehát nem ezt a szót nem használja a Biblia arra, hogy dicsérem a húslevest, vagy a pizzát, vagy a szomszédot, hogy milyen jó szomszéd. Ez a szó el van különítve Istennek a dicséretére a görögben. De olvasom tovább. Tehát kezdé dicsérni az Isten fennszólva mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jön az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ez a fajta dicséret rendkívül jó. Ez a fajta dicséret rendkívül szükséges. Ez a fajta dicséretnek nagyon sok hozománya, fejleménye van, mert amikor dicséred Istent azokért a dolgokért, amiket tett, akkor emlékezel is egyben. És amikor emlékezel, akkor megerősödik benned a hűség. Ha nem vagy hajlandó emlékezni azokra a dolgokra, amiket ő tett, érted, akkor könnyen hűtlenné válhatsz. Sőt, még lázadóvá is válhatsz. De itt azt mondja Jézus a farizeusnak, akik ugye szóltak, hogy hát ez nem illik ilyet, hogy téged ennyire dicsérnek. Ki vagy te, csak egy ember? Ez a dicséret csak Istennek adható, ez a fajta dicséret. Neked nem, te egy ember vagy. De Jézus nem mondta azt, hogy csöndben legyetek, nem tetszik a farizeusoknak, hogy így dicsértek engem. Hanem azt mondta, hogy de, dicsérjetek csak. De hogyha elhallgatnak ezek az emberek, vagy ti elhallgattatjátok, akkor a kövek fognak dicsérni engem. A kövek fognak szót kiáltani, és dicsérni az én és Istennek a nagy dolgait. Jaj nekünk, ha helyettünk a kövek beszélnek. Jaj nekünk, ha helyettünk, ha a köveknek kell dicsérni Istent. A dicséret nagyon jó dolog. Értékel valamit, elismer valakit. Nagyon jó, de az imádat az mégsem ez. Istent is csúnya szóval, idézőjelben mondom, zárójelben, megdicsérjük akkor, amikor dicsőítjük őt. Megdicsérjük azért, amit ő végzett a kereszten, a fiában. Dicséretet zenünk neki azért, hogy ő szeret minket. Hálát adunk, és amikor átlényegülve, könnyes szemmel, vagy csak a lelked és a szíved és a bensődnek a mélyéből Istent dicsőíted otthon egyedül az autóban, mosogatás közben, munka közben, a villamoson vagy a gyülekezetben énekelsz, akkor Istent dicséred, az imádat azonban nem ez. Az imádatra van számos jó példa, ami kifejezi az imádatot. És az egyik ilyen, ez a Lukács evangéliumban van, ami egy ószövetségi példa, mert ugye Jézus még az ószövetség keretein belül szolgált, bár ez egy átmeneti időszak, hogy a testben megjelent Isten, imádták emberek, mint ahogy imádta az az asszony is, aki bűnös volt. Ugyanebben az evangéliumban, tehát Lukács 7-ben a 36-os verstől olvasom azt az ige sort, amikor is jön egy asszony, aki leborul Jézus lábánál, könnyeivel áztatja lábait, hajával törli meg, és olajat önt a lábára. Tipikus példája, rendkívüli módon szemlélteti az igazi imádatot. Aminek persze ez a megnyilvánulása volt, a cselekedetekben megnyilvánulása volt, mert volt ebben valami indíték. Na, olvassuk el az igét, jó? Lukács 7, 36-tól. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabásom szerencse drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Itt ez nem egy dicséret volt. Itt ez egy imádat volt. A dicséret rendkívüli módon szükséges, és kell. És annak a keresem a jó szót, mert Ha rosszul fejezem ki magam, akkor rossz értelemben kísérre lesz téged hosszú távon. De az imádat az az, amit ez az asszony itt tett. Amikor nem a szavait adta ajándékba Jézusnak. Nem elismerte őt azért, amit hallott róla. Nem is tudjuk pontosan, ki volt ez az asszony. Vannak feltételezések. Ugye van még egy ilyen történet, egy ilyen könnyel eláztatós, hajjal megtörlős, olajjal megkenős, nárdus olajjal megkenős történet, János Evangélium 12-ben, de az nem ez a történet. Az Lázár, Mária, Márta házában volt, és azt Márta tette. Itt egy farizeusnak a házában, egy ellenséges környezetben ott van Jézus, és jön egy asszony, akiről sok feltételezés van, és sok módon ábrázolták ezt a jelenetet filmekben, festményeken, képeken, de sajnos a legtöbb nem helyes és nem jó. Abban az időben nem úgy ettek egy asztalnál, mint ahogy ma eszünk egy asztalnál, hogy magasan van az asztal, és van egy szék, és oda leülünk, hanem ülve ettek, a földön ülve ettek. Nem volt magas asztal, szőnyeg volt sokszor leterítve, vagy egy pici kis dobogó, azt ülték körbe, és az emberek nem széken ültek, hanem a saját lábukon. Tehát, mint hogyha letérdelnél, nem mutatom meg, de akarod, megmutatom, mert jó a derekam, meg a térdem is. Tehát leültek, nem hiszed el, meg tudom csinálni. Tehát leültek így a sarkukra, vagy ide balra, vagy jobbra, így, és így ettek, változtatták bizonyára a pozíciót, hogy ne zsibbadjanak el. És azt mondja az ige, hogy ez az asszony Jézust hátulról illeti. Ha előről illeti, vagy előről jön hozzá, nem is látja a lábát. Tehát van egy csomó vallásos mítosz és elképzelés, meg kép, ami kialakul bennünk bizonyos igékkel kapcsolatban, de itt ez nyilvánvaló, főleg ha egy kis bibliai háttérismereted, vagy történelmi háttérismereted, az asszony hátulról illeti Jézus, hátulról ment oda Jézushoz. Tehát nem a lábfejét látta, mint ahogy nagyon sok képen látjuk, hogy önti az olajat rá a lábára, hanem hátulról. Gyakorlatilag a talpát látja Jézusnak. És ezen elmélkedtem, és én szeretem beleképzelni magam bibliai személyeknek az életébe, és ennek az asszonynak az életébe is beleképzeltem magam. Nem azért, hogy elképzeljem magam nőként, hanem hogy elképzeljem magam, hogy én vagyok ott. És elképzeltem magam, hogy ott vagyok, és hallok Jézusról, és nagyon bűnös vagyok. Mert ugye kiderül az ige környezetből, hogy nagyon bűnös asszony volt ez. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a rovásán. De ott van ez az asszony, akinek van olyan bátorsága, és van olyan bizodalma Jézushoz, hogy ismeretlenül bemegy hozzá egy farizósokkal tömött házba, ahonnan nem kaphat semmi jót. Mert a farizeusok elítélik a bűnösöket, a farizeusok lenézik a bűnösöket, a farizeusok talán be se engedték volna, de van bizodalma, és ez a szó, hogy bizalom, egy kulcsfontosságú dolog az imádatban, Jézus felé. És oda megy, és hátulról illet, és becsukom a szemem, és elképzelem, hogy oda megyek Jézushoz, hátulról, és bizonyára észrevesz engem, és sírok. És potyognak a könnyeim, és áztatja a könnyem az ő lábát. És a hajammal, hosszú hajammal, nem olyan röviddel, mint ami most van, megtörölgetem az ő lábait, és olajat öntök az ő lábára. És ezek az olajak nagyon tömény olajok voltak, amik hosszú, még ha megmosod, akkor is az illatát érezni napokig még rajtad. Ráadásul abban az időben nem fürödtek, zuhanyoztak naponta egyszer-kétszer. Tehát ez az olaj, ez hosszú időre elkísérte Jézus. Tehát ott vagyok, és ezt teszem, hogy a könnyeim potyognak az ő talpára, az ő lábára, és odahajolok hozzá, és közel kell hajolni hozzá, és le kell borulni ehhez, és önmagamat ki kell üresítsem ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni. És értékes dolgot öntök az ő lábára. És ez az a fajta önátadás az, ami megváltoztatja az embert. Önmagában ez is már egy változás az emberben, hogy ezt megtegye. Idáig, hogy eljusson az ember. De ezt követi az, hogy az ember képes egy csomó mindenből megváltozni. És ugye a történetből látjuk, olvassuk tovább, hogy Jézus milyen módon szól a farizeushoz, aki nem hitt ő benne, mert azt gondolta magában a farizeus, ha ez proféta lenne, akkor tudná, hogy milyen bűnös asszony ez, nem engedné ezt meg, mert bűnös asszony, fúj, jaj, távol. Így voltak a farizeusok, ez volt a hitviláguk. De Jézus nem ilyen volt. A bűnös hozzá közelített imádattal, és mit mondott neki a történetek végén? A te hited megtartott téged. Ez a fajta imádat, ez kinyitja a kaput, és valamit kap Istentől. Az a farizeus nem imádta Istent, és nem kapta ezeket a mondatokat Jézustól. Nem is imádta őt. És ugye mondja az Úr a farizeusnak, hogy itt vagyok, megvendégeltél engem, ételt adtál nekem, de nem mostod a könnyeiddel az én lábam. Nem szárítottad az én lábaimat a hajaddal. Nem öntöttél az én lábamra drága olajat, értéket. Nem imádtál engem. Ez az asszony pedig ezt megtette. Úgyhogy amikor az ember imádja Istent, akkor önmagát adja oda. Önmaga az ajándék. Úgyhogy amikor legközelebb dicséred Istent, bármilyen módon, akkor gondolj abba bele, hogy van ennek egy olyan mélysége, amikor ezt nem csak mondod neki, hogy hálás vagy, hanem hajlandó és kész vagy arra, hogy amit ő mond neked, azt is megtedd. Bármi legyen az. És ezzel tudod kifejezni az imádatodat. És ez így ebben a formában imádság. Nem az az imádság, amikor felolvasod a mi atyánkot. Nem az az imádság önmagával, amikor este elmondasz egy hálaadó imát, vagy elmondasz egy kérésekkel teljes listát, hogy Isten vigyázzon a gyerekeidre, a vagyonodra, a házadra, meg a gyülekezetre. Ez része lehet az ima életnek, de azt mondja a Biblia, hogy szüntelen imádkozzatok. És ezt nem tudod megtenni a nap 24 órájában, hogy szüntelenül ezt mondod és is csinálod, de az imádatot meg tudod tenni a nap 24 órájában. Mégpedig úgy, hogy minden egyes dolgot, amit teszel, azt ő ránézve teszed. Minden egyes dolgot, még amihez esetleg nincs is kedved, mert nincs kedved elmenni dolgozni, mert ahhoz lenne kedved, hogy otthon maradj és Bibliát olvass. És benne legyél abban a jelenlétben, amiben benne vagy most is. Ezt akarod mindig. De Isten mondta, hogy menj el dolgozni? Igen. Akkor menj el dolgozni, és az imádó szívvel mész el dolgozni, akkor az egy imádat lesz Isten felé, mert azt teszed, amit ő mond neked. És amikor azt teszed, amit ő mond neked, az egy alárendelés se a te akaratodnak, az ő akaratának. És azt teszed, amit ő akar. És ez az imádatnak a megnyilvánulása. És ilyenkor nem vagy tudatosan abban, hogy én most dicsérlek a keresztért, és nem állsz ott a kereszt lábánál, és nem vagy ott bibliai történetekben, hanem foglalkozol azzal, hogy villanyt szerez, vagy mosógépet szerez, vagy az óvodában a gyerekekkel foglalkozol, de mégis az imádás szellemével végzed azt a munkát, amit csinálsz, vagy éppen könyvelsz, vagy éppen börtönőr vagy, és vigyázol a zsivány testvérekre, vagy bármit csinálsz, az imádat szellemével végzed, akkor ezt Isten imádatként fogja elfogadni. Tehát ennek az asszonynak önmagát teljesen megaláznia kellett, kiüresítenie kellett, átadnia kellett, és ez megnyilvánult az ő tetteiben, az áldozathozatalában. És ez az imádat, ez egy kapcsolat. Amikor dicsérjük Istent, az egy tény, az egy tény megállapítás, az egy elismerés. Az imádat azonban a kapcsolatból fakad, a közösségből, a közelségből fakad. A kő, amiről itt beszéltem az előző igeversben, tudja dicsérni Istent. Mert azt mondta Jézus, hogyha ezek az emberek elhallgatnak és nem dicsérnek engem, akkor ezek a kövek fognak dicsérni. Mi a kő? Egy teremtett dolog. Minden teremtett dolog képes arra, hogy dicsérje Istent. Ha mi nem dicsérnénk Istent, nem lenne lehetőségünk, És ez a terem soha nem telne meg, az a szék, amin ülsz, az is tudja dicsérni Istent. Az a szőnyeg, az épület maga tudja dicsérni Istent. Azt mondja a 19-es Zsoltár 1-es vers, azt hiszem, hogy az egek dicsérik Istennek a nagyságát és fenségét. A teremtett világ a maga komplex és tökéletes és gyönyörű állapotában, még a bukott állapotban is gyönyörű egy erdő, egy folyó, egy kis madár, egy kis állatka, ami született, és maga a teremtett és természetes világ is dicséri Istennek a nagyságát, a csodálatos mi voltját, képes dicsérni Istent. Minden. De egyik sem fogja imádni. Arra csak te vagy képes. Mert egy fa, egy növény, egy szék, egy kő nem fogja átadni önmagát Istennek. Azt csak te tudod megtenni. És Isten keres téged. És Isten kutatja azt, hogy ki az, aki imádja őt. Ki az, aki képes odaadni őt. Az embernek a kreativitás, amit Isten bele helyezett, hogy tudunk építeni nagy hidakat, tudunk építeni gyönyörű épületeket, fel tudjuk díszíteni kreatív módon, el tudjuk képzelni és véghez tudjuk vinni, mindez képes dicsérni Istennek a nagyságát. Ha fölmész a valamelyik kilátóra, itt Pesten vagy az országban, bárhova, a körbenézel gyönyörű, és az egész dicséri Istent, de egyik sem fog leborulni Isten előtt úgy, hogy imádja őt. Múlt héten a parlamentben voltunk a dicsőítőkkel, és egy ilyen látogatás keretén belül körbevezettek ott minket, és meg lehetett nézni az épületet belülről a látogatóközpontban. Az embernek a szeme szája tátva marad, nem tudom, mi voltatok-e bent, egyszer érdemes bemenni. Nem tudom, több mint 120 éve adták át, egyszer-kétszer ugye fel lett újítva, főleg, hogy a háborúban lebombázták. Gyönyörű épület. Nem a szüleid, nem a nagyszüleid építették, hanem a nagyszüleidnek a nagyszülei. És az aranyozott folyosók, a faragott kövek, a mindenféle foglalkozás bemutató kis szobrok, ilyen terem, olyan terem, ilyen folyosó, maga a fűtésnek a rendszere, amit kialakítottak még a 1800-as évek végén benne, szinte egyedülálló volt akkor a világban. Tehát ez az egész épület dicséri az emberi kreativitást, az emberi teljesítést, a teljesítő képességet, mert Isten helyezte el az emberben ezt, hogy képes egy ilyet elvégezni. Az épület dicséri Istent, és Isten dicsőségére lehet egy ilyen épület. Aranyozottak, szó szerint azt hiszem 40 kiló aranyat használtak fel a díszítésre belül. De hogyha minden egyes köve, azt hiszem 38 millió tégla van benne, ha minden egyes tégla színaranyból lenne, meg a kövek is aranyból, meg gyémántból lennének, és minden drága kövből lenne, és még ennél is sokkal értékesebb és drágább, mint most, akkor sem képes lenne arra, hogy imádja Istent. Dicsérni tudja, elismerni Isten nagyságát tudja, és el is ismeri. És te is lásd meg, hogy micsoda nagyszerű tervek alapján épültek országunkban magyar szakemberek, magyar alapanyagokból építettek ilyen dolgokat, de imádni az ember tudja Istent. Nincs a Bibliában példa arra, hogy imádja bármilyen teremtett dolog Istent. Azt hiszem, hogy pár mondatot hadd beszéljek erről, még van egy pár percem, hogy nagy különbség van aközött, hogy van valamiről információnk és tudásunk a fejedelmünkben, és aközött, hogy igazi megértésünk van, hogy kijelentésünk a szívünkben. Mert a különbség az információ és a kijelentés között, többek között az, hogy az információt, Istenről való tudást, a teológiát, az Istenről való beszédet, Istennek a tulajdonságait, az ő munkáját, a Bibliát, azt lehet tanítani. azt el lehet mondani, meg lehet tanítani bibliai történeteknek a tanulságait, meg lehet tanítani mindegy a kettő meg kettőt, meg a szorzótáblát, meg a szögfüggvényeket. Egy csomó mindent meg lehet tanulni, de a kijelentést azt nem lehet tanítani. Mindegy a személyes kapcsolatot, személyes közösséget sem lehet tanítani. Amit lehet tenni, hogy rámutatunk az útra, hogy ezt hogyan lehetséges megélni neked személyesen. Mert ahogy te nem tudod helyettem megélni, úgy én sem tudom helyetted megélni azt a személyes kapcsolatot Istennel, amire elhívásunk van. Te nem tudod helyettem imádni Istent, és én sem helyetted. Én meg tudom mutatni az igéből, hogy milyen különbségek vannak ez és a között, és tudok információt átadni, és át tudom neked ezt adni, importálni az elmédbe, vagy nem tudom, mi a jó kifejezés erre, de a szívedben lévő kijelentést, azt neked kell megszerezned. Azzal, hogy hogyan reagálsz arra az információra, amit hallasz, és hogyan éled meg a személyes kapcsolatodat Istennel. Tehát amire törekszünk, és amiről beszél a János 4:24-25, az pontosan ez. Hogy az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, azaz kijelentésben, kapcsolatból, abból a valóságból, hogy fiak, hogy gyermekek, nem pedig abból az információból, hogy ezt kell tennem, itt a lista, ilyen szellemi törvények vannak, fel van írva ez a módszer, fel van írva az a módszer, most ezt a módszert imádkozom, most azt az ima mintát imádkozom, most azt a módszert csinálom. Ezt lehet csinálni így testből is, meg lélekből is, de Isten nem ezt keresi, hogy te módszereket próbálj meg alkalmazni, hogyha semmi nem működik, akkor majd kialakítok egy másikat, vagy keresek egy másik módszert. De Isten nem módszerekben gondolkodik, hanem kapcsolatban. És ezzel a kapcsolat, ez olyat tud neked adni, hogy van egy módszer, ami működik 1000 embernek, de neked nem. De a kapcsolatból fakadóan, te mégis eredményt tudsz elérni. És ez az, ami jellemzője kell legyen a mi közösségünknek, hogy ez a kapcsolat megvan, ez a kapcsolat jelen van. És amikor együtt dicsőítünk, akkor együtt imádunk is. Mert komolyan gondoljuk azt, amit mondunk. Hogy tényleg beleéljük magunkat a lelkünk szintjéből, a gondolataink szintjéből is, hogy amit énekelünk, azt úgy is gondolom, átéléssel vagyok vele. De nem csupán a lelkemből, hanem komolyan úgy is gondolom, és nem csak mondom, hogy átadok mindent neked, hanem ténylegesen átadok mindent neked. Különbség van a kettő között. És hálásak lehetünk azért, hogy van lehetőség erre ebben a közösségben. Hogy vannak olyan alkalmak, amikor az imádatban igenis el lehet mélyülni. Óriási áldás ez. Óriási. Azt hiszem, hogy akkor, amikor Ádám meghalt, azon a napon, amikor evett a gyümölcsből, akkor nem élt Isten előtt, akkor az egy nagyon fájdalmas pillanat volt Istennek. És azt a fajta közelséget, azt a fajta közösséget, nemhogy az ember nem tudta megélni Istennel, ami előtte volt, hanem Isten sem tudta megélni az emberrel. Tehát az a pillanat, amikor te újjászülettél és elkezdtél élni Isten előtt, arra a mindenható Isten évezredeket várt, hogy végre már megszülessél, és végre már éljél. Olyan ez, mint amikor egy anya méhében növekszik a picin gyermek. Tudsz róla kvázi majdnem mindent, van köztünk most is, aki pocakos. De várod a pillanatot, amikor kezedbe tudod fogni, és megszületik. És nem ugyanaz a kettő, hogy benne van az anyának a méhében, a hasában, és ott van, és közel van, és simogatod, és mindent tudsz róla. Nem ugyanaz, mint amikor napvilágra jön, élővé válik, és meg tud ölelni. És Isten is mindent tudott az emberről, és rólad is, de amikor te végre megszülettél, ó, mennyire várta ezt. És amikor ezt meglátjuk, hogy ő így van hozzánk, fú, ez nagyon... nagyon-nagyon meg tudja az embernek az életét erősíteni. Hú, Uram! következő egy órát nem tudom elmondani nektek 5 percben. Nem is akarom, nem is kezdek bele. Van még itt pár ige, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna elmondani. Ezt az igét még felolvasom, amire utalást tettem már a Máté 16-25, és talán ezzel zárom is, meg majd még egy igével, hogy azt mondja Jézus, hogy mert aki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hát ez az imádat. Amikor az ember elveszíti az ön életét, ő érette. Ez a meghatározása az én értékítéletemben az imádatnak. Egy csomó ember van, aki nem hajlandó meghalni önmagának. Keresztényként sem, hívőként sem. 2 Korintus 3, 17-18, és igazából erre is akartam kihegyezni, de ezzel tényleg zárom. Azt mondja, hogy az Úr pedig szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől. Ez egy nagyszerű meghatározása az imádatnak. Itt reagálunk rá, itt összpontosítunk rá, őt nézzük, és nem mi akarunk megváltozni, hanem ő változtat meg minket. Olyan sokszor elrontottuk, hogy Isten olyan hatalmas, hogy többet akarok belőle, mint élő víz, magamba öntöm, még Istenből, még, de hogyha lenne egy vödörvíz, azt se tudná Isten jelképezni teljesen az ő teljességét. Mennyit töltesz magadba belőle? Ó, hát vízből még többet akarok, beleugrok a medencébe, még többet magamba belőle. Azt sem elég, beleugrok a Balatonba, hát mekkora, hány hektár felület, hány 10 000 köbméternyi víz, mindent bele, de nem tudod magadba fogadni az egészet, Istent nem tudod magadba tölteni teljesen, de nem is kell, valami más kell tenned. Nem neked kell felemészteni Istent, hanem neki kell felemésztenie téged. Nem neked kell magadba fogadnod a Balaton, vagy a tónak, vagy az óceánnak a vizét, hanem annak kell magadba fogadnia téged. Egy bizonyos értelemben egy halál ez, amikor belehalsz a vízbe. Meghalsz önmagadnak. És nem rossz emlékeket kell ez benned elevenítsen fel, hanem ennek a szellemi tartalma az, hogy meghalsz önmagadnak, és teljesen felemész, teljesen egyé válsz vele. Belekerülsz abba, ami ő. Nem pedig őt akarod magadba tölteni, nem vagyunk erre képesek. És ez persze mind képletes, mert a mindenható Isten teljesége bennünk van. Mindenhogy Krisztusban van testileg, úgy bennünk is van a szellemünkben. De amikor ismeretet akarunk, meg még többet akarunk, akkor nekünk kell ő belekerülni teljesen, egyé válni ő vele. Sokszor ezt fordítva akarjuk csinálni. Én akarok még többet ide behelyezni, még többet, és akkor jobban fogom tudni, és jobb leszek, és erősebb leszek, és megváltozok majd én. De nem ezt kell csinálni, hanem nekem kell egyé válni ő vele. Ő bele kell merülnöm teljesen. Nem tudom, hogyan lehetne ezt jobban kifejezni még. Akkor tényleg belehalsz, meghalsz ő benne, és az életed már nem a saját magad élete, hanem meghaltál Krisztusban. És az életet, amelyet élsz, azt nem önmagadban éled, hanem az ő benne való hitben éled. Az ő általa való hitben éled. Ő általa éled. Ez az a közösség, amire el vagyunk hívva, és amire lehet fejlődni. Lehet fejlődni? Lehet fejlődni. Adjatok dicsőséget Istennek, és imádjuk őt. Halleluja!